második században a gnosztikus predikáció és az egyházi igehirdetés különbözött. A kérdés az, hol van az igazi tekintély, mely által el lehet dönteni, hogy melyik igehirdetés az igazi. Hogyan kell az evangéliumot helyesen értelmezni? Milyen jogaik vannak az egyházi vezetőknek? Az ortodox egyháznak tisztáznia kellett az apostoli utódlás, az újszövetségi szentírási kánon és a hit szabályainak a kérdését. Kis-Ázsia egyházi előjárói hangoztatták, hogy az egyházban egyetlen vezető tekintély van a püspök. Neki van alárendelve a presbiterek testülete. Az egy személyre felépülő vezetésben a lelki hatalmat a püspök gyakorolja. A tanítás legjelentősebb tanúja Antiochia püspöke Szent Ignác. Római Szent Kelemen levele az apostoli utódlás elvét fordítja szembe a gnosztikusok titkos hagyományával. Ha titkos hagyomány létezett volna, akkor arról az apostoli alapítású egyházaknak kell tudnia. Szent Péter és Szent Pál nem mulasztották volna el átadni titkos hagyományukat az általuk alapított egyházaknak. A gnosztikusok hagyományának éppen ezekben az egyházakban semmi nyoma sincs. Római Szent Kelemen a tekintét az egyházban lévő történelmi folytonosságra alapozta. Róma és Antiochia egyházainak nagy jelentősége volt, mert mindkét város két apostol Péter és Pál működésének a szintere volt. E két város keresztény közösségére úgy tekintett a többi egyház, mint a főapostolok tanításának képviselőjére. Püspökeire pedig úgy néztek, mint az apostolok utódaira. Az apostoli utódlás által a hívők biztosítékot kaptak, hogy az apostoli tanítás ugyancsak pár tanítás nem csak pár írással jutott el hozzájuk, hanem a kortárs püspök igehirdetés által is. Ezzel kialakították a hitben egységes katolikus egyház fogalmát. Az egyház kezdettől fogva, és mindenhol az apostolok hitét vallotta és vallja. Az igaz hit másik eszközévé vált az új szövetségi kánon lezárása. Az első század keresztényeinek szánt könyvben még az Ószövetség volt. Krisztus tanítását elsősorban szóbeli hagyományból ismerték. A szóban hirdetett evangélium tekintélye megnőtt, amikor leírták. A második század közepén három szinoptikus evangéliumot már kánoni evangéliumnak tartották. A század végé János evangéliumát is. A második században szokás volt a 12 apostol tanításáról beszélni. Az ortodox keresztény szerzők az egy evangéliumról, egy örömhírről beszélnek, melynek négyes formája van. Az egyház azokat az írásokat vette fel a kánonba, amelyeket már régebben is felolvastak az eukarisztia ünneplésén. Máté és János evangéliuma mellé felvették a kánonba Márk és Lukács evangéliumát. Márk evangéliuma Péter apostol igehirdetés foglalta össze, Lukács evangéliuma pedig Pálét. Rómában kezdetben a zsidókhoz írt levelet nem fogadták el kánoninak. Később a keleti egyház hatására Róma is elfogadta a levelet apostoli iratnak. A kánon kialakulása után kizárnak a Szentírásból olyan írásokat, melyeket addig sugalmazott írásoknak tartottak. Előzőleg felolvassák az Isten tisztelet alatt Hermász pásztorát, vagy római Szent Kelemen levelét is. az új szövetség legrégibb ránk maradt katalógusa az úgynevezett Muratori töredék. 200 körül íródott Rómában. Valójában meglepő, milyen gyorsan létrejött az egyetértés az ószövetségi írás apostolsága tekintetében. Az eretnekség elleni harmadik fontos fegyver lett a hit szabálya. Ez az ügytörténet pontosan mozzanatainak rövid felsorolása. Ezek hangsúlyozták az Ó és Új Szövetség ügyrendnek a folytonosságát. A hit szabályát azonosnak tartották a püspökök által képviselt tanítással. A tanítás gyakorlatilag megfelelt annak a hitvallásnak, melyet a püspök kérdések formájába tett fel a keresztelés előtt. Az új szövetségi szentírás, a hit szabálya, a keresztségi hitvallás mind ugyanabból a közös talajból sarjadtak, amit apostoli hagyománynak nevezünk. Az új szövetségi kánon lezárása lehetetlenné tette, hogy más hagyományra, írásra lehessen hivatkozni. Az igen hirdetésnek és a szentírásnak összhangban kellett lenni. A hit szabályát szentírás magyarázó elvként is kezelték. Aki nem a hit szabálya szerint értelmezte a szentírást, az elárult a hitbontó szándékát. Az apostolok, a 12, már Lukács evangéliumában is mértékadó tekintén. Az ősegyházban az apostolos olyan szemét jelentett, akit a föltámadt Krisztus bízott meg a misszióval. Az ősegyházban azonban működtek még proféták és tanítók is, akik hitbeli eligazítást nyújtottak. Korintosban nagyra értékelték a nyelvek adományát. Szent Pál a nyelveken szólást az adományok katalógusában az utolsó helyre tette. A lelki adományok mellett az apostol hangoztatta az erények pontosságát is, és nem engedte meg a kettő külön választását. A második keresztény nemzedék korában működtek az egyházban a vándorproféták, vándorapostolok, tanítók. A harmadik keresztény nemzedéknél már nem volt jelentőségük. A vándorhierarchia szerepét átvette a helyi hierarchia. Az átalakulás lezárult a második század közepén. A harmadik keresztény nemzeték életében már jelen van a szilárd hierarchikus struktúra. Nem mindenhol alakult ki egyszerre. A kor dokumentumai két lépcsős hierarchiát említenek, a püspököket és presbitereket, vagy a püspököket és diakonusokat. Az új szövetségben megtaláljuk a püspök, presbiter, diakonus kifejezéseket, de a kifejezés tartalmát nehéz elhatárolni. Az új szövetség egyes iratai ugyanarra a személyre alkalmazzák a püspök és a presbiter fogalmakat, vagy a püspök és a diakonus fogalmát. Episzkoposz, püspök, szakkifejezés volt Rómában a jogi nyelvben. Hivatalnokot, felügyelőt jelentett. De én már találkoztam ezzel a szóval Homéroszban is, mikor episzkopojnak mondja Hektor temetésének az őröket az Íliászban. Senkinek sem jutna eszébe úgy fordítani, hogy püspökök őrködtek Hektor temetésénél. A presbiterosz is jogi tartalmú cím volt. Ez megfelel a római szenátusi testületnek is. Az egyházban a püspökök és presbiterek együttműködtek a karitatív tevékenységben éppen úgy, mint az istentisztelet és a közösség életrendjében. Nem a kifejezés a lényeges, hanem a feladat, amelyet elláttak. A presbitereknek és püspököknek egyformán a szolgálatot kellett ellátniuk. Az egyház korai időszakában nehéz megkülönböztetni az egyházi hivatalokat. A presbiterek közül kivált a liturgiát vezető presbiter püspök. A presbiter püspök segítője lett a liturgiában és a karitatív munkában a diakonus. A diakonus feladatköre egyre bővült, különösen a harmadik században. Észak-Afrikában a diakonus nyújtotta a kályhát a hívőnek áldozáskor, Rómában diakonusok vitték az eukarisztiát a betegeknek és a foglyoknak. Az ő dolga lett az evangélium felolvasása az Isten tiszteleten is. Előfordult, hogy diakonusok eukarisztikus liturgiát végezték. Ezt a negyedik századi zsinatok megtiltották a diakonusoknak. Ekkor vált szokássá a presbiterek állítása vidéki egyházközségek élére. Az egyházi tradíció a hét férfiú kiválasztásában látta a diakonátus eredetét. Feladatuk nem korlátozódott az asztalszolgálatra. Szent Lukács szerint Fülöp diakonus térített és keresztelt, mint az apostolok. Rómában hét diakonus volt. A hatás szám vált általános a kis-ázsiai egységekben is a negyedik század folyamán. A diakonátus állandó tisztség volt. Rómában sokszor a diakonusok közül választották a püspököt, és nem mindig a presbiterek közül. Észak-Afrikában a fődiákonus a szolgálatban rangidős diákonus. Fődiákonus volt Rómában is. A római fődiákonus sokszor lett pápa. A diákonisszák feltétlenül a nők keresztelésénél segítkeztek. A presbiterátus jelentősége a II.-III. Században elhalványodott. Az üldözések idején a központosított vezetés jobban meg tudta óvni az egyházat. A megszilárdult hierarchia véget vetett a karizmatikusok, a vándortanítók által kiváltott bizonytalanságnak az egyházba. Helyükre lépett a helyhez kötött hierarchia. Az egyház történetében nem volt korszak, melyben a lelki szabadság olyan közel került volna az anarchiához, mint az apostolok utáni korban. A fejetlenség nem segítette az evangélium terjedését. A II. Században erős ellenáramlat keletkezett a stabilitás irányába. A hit és az erkölcs kérdésében éppen úgy, mint az egyház szervezésében. A püspök által irányított egyház az Isten családja. A II. Századot sok történész unalmas, moralizáló korszaknak tartja. Nem voltak Szent Pálhoz fogható lelki vezetők. A moralizáló korszak szükségszerű volt az egyház életében, ugyanígy csökkent a zsidóságról megtértek száma, és növekedett a pogányságból megtérők száma. Lassan elvész az a réteg, amelynek erkölcsi előiskolája volt az ószövetségi vallás. Szükség volt a moralizáló korszakra és a püspöki tekintély megszilárdulására is. A II. Században már érvényre jutott az egy püspök elve. Ennek kialakulásához példa Antiókia és Jeruzsálem volt, ahol kezdettől fogva egyetlen személy állott a presbitérium élén. A püspök megjelent a szomszédos egyházközségek püspökeinek szentelésén. Aktívan részvételével és imájával. Saját közösségében a püspök szentelte a presbitereket és diakonusokat. A hierarchia folytonosságának biztosítása a püspök feladata lett. A presbiterek szentelésénél nem csak a püspök, de a presbiterek is feltették kezüket a szentelendők fájéra, de a diakonus szentelést a püspök egyedül végezte. Szükségessé vált a presbiterek feladatának meghatározása és kibővítése. A vidéki keresztény közösségek vezetését presbiterekre bízták, ezért fel kellett hatalmazni őket az eukarisztikus liturgia végzésére, és meg kellett adni nekik az oldókötő hatalmat. Az oldókötő hatalom birtokába tudtak rendet tartani az egyházközségbe, kizárhatták a vétkes tagokat és visszaverték azokat, akik bűnbánatot tartottak. A tanítói feladatok átruházása a presbiterekre szintén elkerülhetetlenné vált. A papszentelés maradt a püspök előjoga. Ugyanebben az időben Rómában a püspököt már csak a környékről érkező püspököt szentelik, a presbitereknek nincs szerepük a püspök szentelésben. A püspök szentelés általában vasárnap történt, az eukarisztikus liturgia keretében. A püspököt a nép választotta. A püspök választásnak ez a módja csak elméletileg volt megfelelő, a gyakorlatban pártoskodás eredményezett. Amikor a kereszténység a IV. Században államvallás lett, a keresztény császárok maguknak tartották fenn a jelentősebb püspöki székek betöltésének a jogát. A püspökségek kinevezés útján való betöltése elkerülhetővé tette a pártoskodást. De a császár gyakorlata sem volt mentes részrehajlástól, visszaélésektől.